Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 138. Zsoltárunk első verszakát énekeljük tehát, ez az ének így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket. A 331. énekünk első, második verszakainak eléneklésével. A 331. dicséretünket a 32. Zsoltár dallamára énekeljük. Az első és a második verszakokat énekeljük, tehát az első így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, mai napon, virágvasárnapon Isten igéjét Máté evangélium a 21. fejezetéből olvasom, az első 17 versszakot. Máté evangélium a 21. fejezetének az első 17 versszakát olvasom. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, reáterítették felső ruhájukat, Jézus pedig reáült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezték, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a gabona árusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Foglaljuk el a helyünket. És hajtsuk meg a fejünket, kérjük Urunk áldását erre az Isten tiszteletre. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük neked őt, aki bevonult Jeruzsálembe, hogy aztán 5 nappal később keresztre feszítessék, meghaljon, vérét ontsa a mi bűneinkért. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy bár meghalt a mi bűneinkért, de 3. nap föl is támadt a mi üdvösségünkre. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha a te igéd üzenete, a te fiad, a Szentlélek által a mi szívünkbe is bevonulna, és vezetni, irányítaná a mi életünket. Mennyei Atyánk, kérünk téged, taníts bennünket a szeretetre, taníts minket arra, hogy meg tudjunk bocsátani fele barátainknak, taníts minket örülni a te igédnek, a te szavadnak. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket a hit keskeny útján való járásban, és őrizd meg a mi életünket. Azért is imádkozunk most, mennyei atyánk, hogy ezt az Isten tiszteletet, ezt az órát tedd áldottá a mi számunkra. Kérünk, hogy szólj hozzánk, hadd jusson az ige a mi szívünkig, hadd tisztítsa meg azt, a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket. Jézus Krisztus nagy nevéért, atyánk, áldásodért fohászkodunk. Amen. A 264. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el, igehirdetésre készülve. 264. dicséret 5. verszaka, így kezdődik ez az ének. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.
Testvérek, szeretett gyülekezet, azt az igét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek, Máté evangéliumából olvasom, az előbb hallott igeszakaszból, a 21. fejezet 4. és 5. verseiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igabonó állat csikóján. Eddig Isten írott igéje. Újra olvasva Virágvasárnap történetét, eszembe jutottak gyermekkorom ezzel kapcsolatos élményei. Nem csak otthon, hanem a gyülekezetben, vasárnapi gyermekórákon is hallhattam Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, ennek részleteiről. Milyen idilli kép élt bennem, egy ideig legalábbis. Jézus ül a csacsi hátán, körülötte ünneplő emberek sokasága. A tanítványai az állatra terítik a felső ruhájukat, hogy minél kényelmesebben helyezkedhessen el rajta Jézus. Mások is lekapják magukról felső ruháikat, és ők pedig az útra terítik. Nem sajnálják, pedig bizonyára jól összetaposták mindegyiket. Mennyire szerették Jézust, s milyen lelkesen kiáltják, Hozsánna a Dávid fiának. Aztán az évek múlásával a kép egyre árnyaltabb lett. És elsősorban nem is azért, mert a gyermekből felnőtt lett, hanem azért, mert az Úr közben nyitogatta a szemeimet. Nagy ajándéka ez az Úrnak. Ő igéje által tágítani akarja a látókörünket is. Ennek nyomán megérthetjük, hogy az események általában 3 szinten történnek. És ez éppen a virágvasárnapi történetben rendkívül szemléletesen tetten érhető. Van a felszín, ez az első, amit látni lehet. Ahogy a történések követik egymást. Aztán kiki hozzáfűzi, megalkotja a maga véleményét, világnézete, vérmérséklete szerint. Olyanok is lehetnek, akiknek véleményük sincs már, vagy ha van is, akkor mélyen elhallgatják. Gyermekként tehát nagyjából ennyit láttam a virágvasárnapból. Azt, ami a felszínen zajlott. Vagy még inkább, annak is csak bizonyos részleteire figyeltem oda. Azokra, amelyek nekem olyan kedvesnek tűntek. És az összes hozzákapcsolódó eseménnyel valószínűleg akkor még nem foglalkoztam. Pedig egymást kergették az események. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor meggyőződhetünk erről. Hiszen közeledett a zsidók legnagyobb vallási és nemzeti ünnepe a Páska. Ez már maga nagy esemény volt, ilyenkor az egész ország felbojdult, általános készülődés volt. Sokan már hetekkel előbb felkerekedtek, hogy az ünnepet a Szentvárosban, Jeruzsálemben tölthessék. Ráadásul ekkoriban történt egy igencsak meglepő eset is. A negyednapja eltemetett, és már oszlásnak indult Lázárt, Jézus kihívta a sírból. Feltámasztotta őt. Ez pedig messiási tett, halottat feltámasztani. Akkor mégiscsak ő lenne a messiás? Akkor mégiscsak tőle lehet várni azt, hogy valóra váltsa mindenkinek a reményét, vágyát? Akkor előbb-utóbb csak előrántja azt a kardot, és összefogja a népét, hogy a római megszállókat kikergessék onnan. Hát, ha mégis az ő emberük ez a Jézus, és hajlandó olyan messiássá válni, amilyet ők szeretnének látni. Lázár feltámasztása után ezért kezdik el ünnepelni Jézust a Jeruzsálembe vezető zarándok úton. Jézus pedig a nagy ünneplés közepette, amikor olyan helyre értek, ahonnan látni lehetett az egész várost, egyszer csak sírni kezdett. Az ünnepelt messiás jelölt szokok. Ki érti ezt? Senki sem érti, aki csak azt látja, ami a szeme előtt van. De Jézus ennél többet lát. Ő látja, hogy mi mozgatja Jeruzsálem akkori urait, az ő ellenségeit, és látja, hogy mi lesz ennek a következménye. Ő az egész képet látja, nem csak egy részletét annak. Ő összefüggéseiben látja az eseményeket, nem csak a pillanatot érzékeli. És Jézus éppen ezért sír. Nem értik. Azt sem értik, hogyha egyszer csak ugyan ő a messiás, és ilyen hatalma van, hogy halottakat támaszt fel, akkor miért a békesség fejedelmeként és ennek jelképeként Szamár háton vonul be a Szentvárosba? Hát akkor lovon kellene. Beérve a városba, Jézus először is a templomot keresi fel, és kikergeti onnan a kereskedőket, reá nem jellemző keménységgel. Megütközést vált ki ezzel a tettével is. Szerintük nem ezzel kellene most Jézusnak törődnie. Nekik ugyanis nem tűnt fel az, hogy mi lett a templomból. Abból a helyből, ahol csendnek kellene lenni. Ahol az Istent kereső távolból érkező emberek hallhatnának Istenről, ahol imádkozhatnának, vagy megtanulhatnának imádkozni. De hát most erre nincs lehetőség ott a templomban, mert ott alkudozás, seftelés folyik. Az üzlet mindennél fontosabb. Az üzlet mindent kiszorított. Sok mindent nem értenek az emberek, de kicsit még mindig reménykednek abban, hogy Jézus hát, ha az ő emberükként lép majd fel, és közben pedig tudjuk, hogy a nép vezetői már elhatározták, megölik Jézust, pusztulnia kell. Nagyjából vázlatosan ez a felszín, az események, amiket információként tovább lehet adni egymásnak. Aki azonban gondolkozik netán, az megkérdezi, miért akarják őt megölni. Mi van amögött, hogy összefognak még egymással ellenséges viszonyban levő emberek is, például Heródes és Pilátus, Jézus ellen. Ha Jézussal szembe kell szegülni, akkor mindnyájan egyetértenek. Mi mozgatja ezt? Ki mozgatja ezt? Jézus olyan világosan beszél erről az evangéliumokban. Az akar embert ölni, aki emberölő volt kezdettől fogva. Minden gonoszság mögött a világ fejedelme állott, akit Jézus néven nevez. Azt mondja, ő az ördög, a sátán. Ő mozgatja ezeket az embereket, akik vagy tudják ezt, vagy nem. Sokszor észre sem veszik, hogy egy sötét hatalom kezében válnak eszközökké, és azt gondolják, hogy ők terveznek, ők szerveznek, ők intézik az ügyeket, pedig csak eszközként használja őket az emberölő. Az ő munkáját követik. Ilyen indulatok és jelenségek, mint amik megfigyelhetők a virágvasárnapi eseményeknél is. Irítség, féltékenység, megvesztegetés, zsarolás, féligasság, ami általában teljes hazugság. Hamis tanúknak az odaállítása, végtelen hatalomvágy, engesztelhetetlen gyűlölet. És mekkora szerepe van a pénznek? Pénzzel vesztegetik meg a hamis tanúkat, akik Jézus perében ellene vallanak sötét rágalmakat. Pénzzel fizetik meg azokat a katonákat, akiknek majd Jézus sírját őrizniük kell, hogy hamis híreket terjesztenek. Hazugság, pénz, hatalomvágy. Ez mozgatja az embereket és az eseményeket. De vajon mindezt, ami a háttérben húzódik meg, ki veszi észre? Ki figyel oda erre? És kik veszik észre azt, hogy mindezek között Jézus isteni teljhatalommal, teljes nyugalommal, céltudatosan és engedelmesen végzi egymás után azokat a feladatait, amiket el kell végeznie, amiket csak ő végezhet el, amit küldetésként kapott az atyától, ami neki tudja, az életébe kerül, de ami az egyetlen módja annak, hogy rajtunk embereken segíteni lehessen. És ebbe beletartozik az, hogy a szavára feltámad a meghalt Lázár, hogy a kis szamáron csendesen üget a város felé, hogy megtisztítja a templomot. Nem azért tisztította meg, mert mérges lett. Hiszen János evangélista idézi a 69. zsoltárt, a te házad iránti féltől szeretett emészt. Vagyis nem Jézus személyes dühe az oka ennek a tettnek. Ez is messiási tett. Ez figyelmeztetés. De ebben evangélium is van. És ott hallottuk, a megtisztított templomban még gyógyít. Azután pedig védelmébe veszi azokat a kisgyerekeket, akik még mindig hozsánnáznak, és ünneplik őt. És ősi ígéretek teljesednek be minden tettében és szavában, még a hallgatásában is. Újra és újra arról van szó, hogy ahogy az írás megmondta, az teljesedik be Jézus életében. Mert minden tettével és szavával Istennek az örök, rajtunk könyörülő üdv tervét váltja valóra. És ezért nem állt meg a jeruzsálemi bevonulás népszerű eseményénél, hanem folytatta a munkáját, és elvégezte a templomtisztítás népszerűtlen munkáját is. Aztán folytatta az utat egészen a keresztig. De a harmadik napon dicsőségesen feltámadott, felment a mennybe, ott is könyörög érettünk, és egyszer majd eljön újra ítélni élőket és holtakat. És mindez az érdekünkben történik. De ki látja ezt vajon? Ki ismeri ezt az isteni tervet? Kik azok, akik szinte előre várják a következő lépést, hiszen meg van írva, és Isten igazat mond, és az ő szavának írásba foglalt formája a Szentírás, és az igaz, és beteljesedik. A teljes valóságot csak azok látják, akik nem akadnak el a felszínen, hanem tudják, hogy a szomorú események mögött, a sok gonoszság mögött, a sátánban, de akik ismerik a mindenható Istent, aki még a gonosz minden lázadását és lázítását is beépíti a maga tervébe, és még ezeket az eseményeket is felhasználja akaratának a megvalósítására. Testvérek, vajon mi mennyit látunk a valóságból? Aki csak egy részét látja, aki a felszínen tájékozódik, az könnyű megtéveszteni, félrevezetni. Az általában későn fogja a fejét, hogy már megint becsapták, és a sokszor a leglényegesebb szempontokat hagyja figyelmen kívül. A virágvasárnapi események különösen is jól szemléltetik ezt az igazságot, amin olyan jó lenne, hogyha magunkba szállva elgondolkoznánk. A felszínen, ahogyan hallottuk, ott van az események kavalkádja. De nem ennyiből áll az egész. A mélyen, alul a sötétben összefognak a Jézus ellenes erők, amik próbálják meghiúsítani Isten üdv tervét. Az egész fölött pedig, és most egy zsoltári idézetet mondok, nevet az Isten. Neveti ezt a nagy erőlködést, mert vele szemben senki nem maradhat győzelmet. Az ő üdvösségünkre elkészített tervét senki emberfia, még a sátán sem tudja meghiúsítani. Azért, mert ő mérhetetlenül felette áll mindennek, és éppen Jézus Krisztus halála által szerzett nekünk múlhatatlan szabadulást és életet. Úgy tűnt, akkor ott azokban a napokban, nagypéntek tájékán, hogy a sötétség erőjének a terve sikerült, hiszen keresztre juttatták Jézust. Közben akkor teljesedett be az ősevangélium, amit Mózes első könyve, a 3. részének 15. verséből ismerünk, a szabadító a kígyó fejére taposott. Amikor Jézus ellenségei diadalmasan ünnepelték magukat, hogy sikerült a tervük, elpusztíthatták Jézust, akkor hallatszott tulajdonképpen a kozmoszban egy nagy recsenés, megroppant a sátán koponyája, elveszítette a háborút. A legnagyobb vereség által, ami megváltunk, az elképzelhető legnagyobb győzelmet érte el. Ki érti ezt? Az, aki ismeri az írásokat, aki hisz annak, és aki komolyan veszi Isten hatalmát. Isten azért hívja fel erre a figyelmünket, hogy tanuljunk meg ebben a szellemi káoszban, amiben élünk, helyesen tájékozódni. Mert aki a valóságnak nem csak egy töredékén tájékozódik, hanem látja a valóság többi részét is, és az csak a hit látja, annak békessége van akkor is, amikor körülötte valóban kétségbeejtő események zajlanak. Az reménységgel tud nézni a jövőbe akkor is, amikor csupa olyat lát és hall, ami méltán elcsükkesztheti. Az ilyen ember, ha sír is, mint Jézus virágvasárnapon, mégis túllát a könnyein, meg a mindenkori pillanaton és az elkeserítő eseményeken. Mert az ilyen ember tudja azt, mivel ismeri az írásokat, és ismeri Istent, és az ő hatalmát, hogy az a Jézus, aki virágvasárnapon olyan szeliden beügetett a szamár hátán Jeruzsálembe, egyszer majd csak ugyan lóháton jelenik meg. Egy olyan fehér lónak a hátán, amire csak az ülhet fel, akiről az ellensége is tudják, hogy ő a királyok királya, ő uraknak ura. Olvassuk majd el délután otthoni csendességünkben a Jelenések könyve 19. fejezetét. Ott olvashatunk erről, hogy ő megjelenik. Így az ő ruhája véres, és ez az ő biztos ismertető jele. Nem mások vérétől, hanem a sajátjától. És mivel az ő ruhája véres, mivel ő oda áldozta magát, helyettünk és érettünk, ez a biztosítéka, ami megmaradásunknak, megmenekülésünknek. Isten segítsen minket, hogy amíg időnk van, addig legyünk az ő seregének a katonái, aki uraknak ura és királyoknak királya. Ámen. A 229. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. Thank you. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te nem csak Jeruzsálembe vonultál be annak idején, hanem te szeretnél bevonulni a szívünkbe, az életünkbe is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te királynak jöttél, ugyan nem olyan királynak, mint amilyennek vártak volna akkor is, és talán azóta is, ma is sokan inkább szeretnének olyan királynak látni, aki a kardot forgatod a kezedben. De te nem engedtél ezeknek a váradalmaknak, hanem ragaszkodtál mindvégig atyád akaratához, a te küldetésedhez. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, olvasunk mindarról, amit te cselekedtél, akkor láthatjuk azt, hogy sorban egymás után proféciák teljesedtek be. Mindaz, amit az Ószövetségben megtalálhatunk, a te igéid váltak valóra. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te végig, egészen a keresztig engedelmes voltál atyád iránt. Áldunk és magasztalunk érte, hiszen tudjuk, és most is erről beszéltél, hogy a mi megmenekülésünket, megmaradásunkat egyedül ez biztosítja. Köszönjük, hogy ezért lehet nekünk üdvösségünk. Köszönjük, hogy ezért változhatunk meg mi magunk. Köszönjük, hogy ezért mondhatunk mi nemet a gonoszra, a saját életünkben is, és lehetünk igazán engedelmesek irántad, tehetjük azt, ami neked kedves. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért lehet örök életünk. Áldunk és magasztalunk szeretetedért, kegyelmedért. És most arra kérünk, segíts nekünk abban, hogy valóban elgondolkozhassunk mindazon, amit hallottunk, mindazon, amiket te most a szívünkre helyeztél. Segíts nekünk abban, hogy ne csak azokat lássuk, amik a felszínen zajlanak, hanem hogy láthassuk mindazt, ami a háttérben van, és legfőképpen azt, hogy te pedig ott vagy mindenek fölött. Urunk, segíts, hogy láthassunk téged. Segíts nekünk eljutni odáig, hogy megérthessük, nélküled tulajdonképpen vakok vagyunk. Bár a szemünk az jó talán, de lelkileg vakok vagyunk. Most arra kérünk, operáld le azt a hályogot onnan. Gyógyítsd meg a szemünket, a látásunkat, hogy hadd láthassunk mi egyre inkább úgy, ahogyan azt te szeretnéd, és hadd érthessünk meg kegyelmedből egyre többet a te gondolataidból. És köszönjük, hogy megláthatunk egyre többet a te hatalmadból, nagyságodból is, és szeretetedből is egyre többet megtapasztalhatunk. Segíts nekünk, hogy így tudjunk térdet és fejet hajtani előtted, hogy lehess életünk fölött is királyá. Urunk, így imádkozunk azért, hogy légy velünk a mindennapokban is, légy velünk a munkáinkban is, családi életünkben is, légy velünk minden döntésünkben, ezen a mai napon is, hogy így helyesen látva, hadd tudjuk mi meghozni a döntéseinket. Vezess bennünket, kérünk, mindebben szent lelked által. Áld meg, kérünk, a napunk hátralévő részét is, Segíts, hogy neked szentelhessük, hogy tudjunk tovább is csendben lenni előtted, és így örülni egymásnak is. Egy szülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg kegyelmesen imádságunkat. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Húsvét ünnepére készülünk, úgyis, hogy hétfőtől egészen péntekig, minden este 6 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Pénteken, nagy pénteken, délelőtt 10 órától szintén istentiszteletet tartunk. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvéreket ezekre az alkalmakra. A megváltozott ünnepi rendből következik az, hogy most a nyugdíjas délelőtt, illetve a konfirmációs órák a gyermekeké is, és a felnőtteké is elmaradnak. Húsvét mindkét napján, tehát első és második napján is 10 órától tartunk istentiszteleteket, ha Isten is éltet bennünket, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk imádságainkban is az ünnepre, illetve az előkészítő és az ünnepi alkalmakra. Természetesen kérésre beteg vagy idős testvéreinknek most is elviszük az úrvacsorát házhoz. Kérjük, hogy tessenek ezt nekünk jelezni. Ma délután 4 órára hívom azokat a testvéreket, akik az Úrral szívesen beszélgetnének még, most ezen a mai napon, így együtt is, tehát testvéri közösségben imaórát tartunk délután 4 órától. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Örömmel hirdetem azt, hogy megtörtént a csoda, mondhatom talán így, hogy még csak április van, és a csendeseti helyszínünknek a szobái azok úgy tűnik már megteltek. De hadd mondjam még azért azt, hiszen kicsit a lehetőségeinket beszűkíti az, hogy milyen szobák vannak, hány személyes szobák vannak, hogy még azért gyermekeket és fiatalokat várnánk. Tehát erre még lehetőség van, hogy gyermekek és fiatalok jelentkezzenek. Kérjük, hogy buzdítsuk a környezetünkben lévő gyerekeket és fiatalokat, hogy jöjjenek a csendes hétre. Hírt kaptunk arról is, hogy protestáns angol tábort szerveznek a nyár folyamán, egész pontosan augusztus 7-től 12-ig a Szarvasi Evangélikus Gimnáziumban. Körülbelül 18-20 ezer forint a részvételi díj, és ehhez járul még az úti költség. További információkat lehet kapni a Budaörsi Evangélikus Gyülekezettől. A testvéreket most is kérem arra, hogy amennyiben van rá időnk, meg van erőnk hozzá, akkor a húsvéti hírlevelekből vigyünk még, elvállaljuk a postás szerepét. És köszönöm azoknak a testvéreknek, akik az elmúlt napokban már sok levelet magukhoz ragadtak, és eljuttatták a címzettekhez. Pro Ecclesia alapítvány kuratóriumának egyik tagja szeretne most néhány szót szólni, az alapítvánnyal kapcsolatos fontos információt közölni velünk. Hallgassuk meg most őt.
Most testvérek, talán többször láttak engem, én Tóth György István vagyok, már 2 hónapja kuratóriumi tag a Pro Ecclesia alapítványban. Az alapítvány 1998-ban jött hétre, és célja a hitéletünk és a gyülekezetünk támogatása. Én nagy lelkétehelyre kezdtem ezt a tevékenységet, mert én az 1%-os SZIA összegemet, az SZIA 1%-át felállítottam az alapítványnak, és kaptunk egy levelet, mi jó magunk is, és gondolom sokan a gyülekezetről, miszerint is az APEC nem továbbított az összeget az alapítványhoz. Egy adminisztrációs hiba folytán. A kuratórium összedugta a fejét, és keresett egy picike jogi lehetőséget, amire a törvénynek még lehetőséget adtak, hogy egy szalma szállékony lehetőségről, és megfogalmaztunk egy úgynevezett igazolási kérelmet, amit az APEC-hez nyújtottunk. Ezután már nem maradt hátra, mint tudunk segítséget kérni ehhez a beadványhoz, és hát úrunk mindannyi szormos is meghallgatott minket, és itt tartom a kezemben azt a végzést, amit az APEC küldött ki számunkra a részünkre, szerint is helyben a igazolási kérelmünknek, és szemben a korábbi kiküldött leveleivel mégiscsak átutalja az összeget az alapítványunk részére és számára. Ezzel formálisan a hibát kiküszöböltük, és én azt szeretném kérni, hogy a testvérek lelkében is köszönhetessék ki ez a hiba, mert ez a mulasztás, még mulasztás maradt, maga pénzügyi következménye ennek elhárult. Minden egyes felajánlott és befizetett összeg, az oda és pontosan oda jut, ahol a testvérek szeretnék. A kuratórium minden tagja és minden támogatója, bocsánat, az alapítvány minden tagja és támogatója természetesen ingyen szolgálatból végzi ezt a tevékenységet. Kérem a testvérek bizalmát továbbra is, és miután még a FIA bevallás a végső határa idén nem érkezett el, kérem, hogy minél többen támogassák az alapítvány és az alapítványon keresztül gyülekezetet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 19.600 forint volt a diakóni perselyben, amely az építkezésünket szolgálja, 10.520 forint volt. És buzdítom a testvéreket most is arra, hogy éljünk az adakozás lehetőségével. Hadd emlékeztessem a testvéreket arra is, hogy a mostani perselypénzünk, tehát nem a diakóniai, hanem a rendes perselybe betett adományaink a Verőcei Református Egyházközséget, az egyházközség népét és az ő ügyüket segíti. Egy héttel ezelőtt elmondtam azt, hogy kéréssel fordultak hozzánk, hiszen ők átvették a településen lévő óvoda és iskola kezelését, viszont most anyagi gondokkal küzdködnek. Azóta talán mindnyájunkhoz eljutott a hír, hogy az árvíz is sújtotta őket, tehát Verőcet települést is, tehát nyilván kétszeresen is gondban vannak, hordozzuk őket is így imádságunkban, és illetve most úgy is, hogy adományunkat betesszük a perselybe. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig keressük meg a 398. dicséretünket. Énekeljük el mind az 5 verszakát. És arra kérem a testvéreket, hogy az éneklés után még maradjunk a helyünkön. Tehát 398. dicséretünket énekeljük el mind az 5 verszakában. Új lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Új lesz a messze tengerig, hol ahol nem fog, s nem telik.
fiúk áldását. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten vagyunk, viszontlátás.